Azt mondja mindenható Isten, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkét odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik, érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy vesztelem, vagy fegyveré, amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Nézem, hogy hol van a zárójel, ahol azt írja, hogy kivétel a te ellenséget. Nem látom sehol. Valaki, hogyha látja, akkor kérem szóljon. Drága embertársak, minden, a mindenben minden benne van. Az ellenség is benne van. Én, nyomorult ember, annyira jellemtelen vagyok. Olyan mély sötétségből jövök, olyan bűnök közül jövök, hogy hatalmas szükségem van nekem még az ellenségeimre is. Nem csak a mindenható Istenre, hanem az ő kezében az ellenségeimre is. Többször beszéltem arról, hogy a mindenható Isten az ő gyermekeinek, az ő ellenségük által megmutatja, hogy meddig és ne tovább. Hol vannak a határok, amelyeken belül kell mozogjon az Isten gyermeke, melyeket, hogyha átlép, veszélybe kerül az ő élete, az ő lelke. Hogyha haragszom az ellenségemre, fel kell tegyem azt a kérdést, hogy oké, haragszom rá, de lennék-e az ő helyébe? Nekem jobb-e, vagy neki? Ha haragszol az ellenségedre, tedd fel azt a kérdést, hogy lennél-e az ő helyébe? Ha téged valaki vádol, legyen az bárki, akárki, akár mennyből leszállt angyal, teljesen mindegy. Ha valaki vádol, és látod azt, hogy ő mit cselekszik, hogy mivel van elfoglalva, hogy ő téged vádol, az az ő öröme, hogy téged vádol. A kérdés az, hogy lennél-e az ő helyében, igen vagy nem. Ha pedig nem lennél az ő helyében, akkor nyilván jó helyen vagy te. Jó helyen vagy, az Úristen oltalmában. Ő nincs azon a jó helyen. Akkor mit csinálsz? Haragszol rá? Megveted őt? Megutálod őt? Meggyűlöd őt? Vagy pedig imádkozol érte? Hogyha nem lennél a te ellenséged helyében, akkor mit csinálsz? Az, aki vádol téged, mit csinálsz? Haragszol rá? Gyűlölöd őt? Gyűlölöd, ugye? Megölöd őt? A gondolatoddal, a szavaiddal? Vagy bármilyen módon? Vagy pedig imádkozol érte? Azt mondta Jézus, hogy imádkozzunk ellenségeinkért. Áldjuk azokat, akik minket üldöznek. Úgy gondolom, hogy ezek túl nagy szavak nekünk, mert úgy igazából nekünk nem volt részünk nagy üldözhetésben, tehát ez túlzás. Az, hogy voltak konfrontációk, főképp ebben a, mondjam azt a digitális világban, virtuális világban. Ugye, mert a harcok most, az igazság az, hogy az interneten folynak, az igazi harcok az interneten folynak. Mert ott ütköznek meg a magasságban lévő hatalmasságok. Tetszik vagy nem, ez így van. Nem az utcán, nem a kenyérbolt előtt, nem is a parlament előtt, hanem az interneten a világháló, mert mindenki világháló függő. Mindenki benne van a világhálójában. Én is benne vagyok, mint Isten gyermeke, benne vagyok a világhálójában. Engem az Úristen nem vett ki a világhálóból. És Jézus nem azért imádkozott, hogy engemet Isten kivegyen a világhálóból, hanem azért imádkozott, hogy megőrizzen a bűntől, hogy benne legyek a világ hálójában, de ne legyek egyé azzal, ne váljak egyé a világhálóval, hogy a világ hálóján legyek a világ világossága. Azok számára, akik még megláthatják és megszerethetik a világosságot, és megszabadulhatnak a világosság által. Ha valakit az Úristen arra hívott, hogy hagyja el a világhálót, az hagyja el. Tisztességesen hagyja el mindenestől. Mindenestől hagyja el. Ne hallgasson semmit a világhálóról, ne nézegessen semmit, ne görgessen, ne üzengessen senkinek, hanem hagyja el tisztességesen, hogyha valakit az Úristen erre hívott. Engemet nem erre hívott Jézus szavai, persze nem a világhálóról beszélnek, mert akkor nem volt világháló. Azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból. De hol van a világ, emberek? Manapság hol van a világ, ahol a magasságban lévő hatalmasságok összeütköznek egymással? Hol van a világ? A világhálón, emberek. Nagyon sok harcot a világhálón vívtam meg én is, a világhálón vívunk meg. De élőben is. Ha úgy kedves Istennek, élőben is. Mint ahogy megtörtént, élőben is. De mivel a legtöbb ember nagyon sok időt tölt a világhálón, és ott van neki szabad ideje a világhálón, ott találkozhat az élő Isten szavával is. Istennek a kimondott szavával, leírt és kimondott szavával. Ez az igazság. Nem azért fohászkodom, hogy kivedd őket a világhálóról, én ezt bátran kimerem mondani, hanem azért, hogy megőrizd őket a gonosztól, a bűntől, hogy ne azonosuljanak a világhálóval, ne folyjanak bele a világhálóba, hanem legyenek ott, mint világosság, hogy az ő bizonságaik legyenek elérhetők a világhálón is, azok számára, akik feltámadhatnak. Ezért mondtam azt többször, hogy az én kapcsolatom a világhálóval, hát ez nem teljesen igaz, legyek őszinte, de az én kapcsolatom a világhálóval nagy mértékben egy irányú. Én közzé teszek a világhálón dolgokat, de onnét nem kajálok. Onnét nem étkezem. Miért? Azért, mert nekem van eledelem a mindenható Istentől. És minden bizonságtevőnek van eledele a mindenható Istentől. Éjjel és nappal kapja az eledelt, a mindennapi kenyeret. Ezért nem szorul rá arra, hogy a világhálóról táplálkozzon. Sőt, a bizonságtevő, aki Krisztusban van, még arra sem szorul rá, hogy mások bizonságaiból táplálkozzon. Ezt ki kell mondani. Egy ideig a mindenható Isten megengedi, hogy hallgassuk embertársaink bizonságait, azután pedig elvárja, hogy megértsük azt, hogy ő féltőn szerető Isten. Féltékeny. Ő megad nekünk mindent, minden kenyeret, minden nap, amire szükségünk van. Tehát még arra sem szorulnék rá, hogy bizonságtevőket hallgassak. Noha ezt az örömet Isten tőlem még nem vette el, megvan ez is, hogy néha meghallgathatom a kedves utitársak bizonságait, azonban tudom, és úgy kell éljek, hogyha nem lesz internet, nincsen telekommunikáció, a mindenható Isten ad nekem eleget minden nap, minden napra megadja elégségesen a táplálékot, a lelki eledelt. Szóval ezek a harcok ugye a világhálón vannak, és igen, vannak támadások, vannak kemény provokációk, vannak elcsúszások, belementem én is különböző provokációkba, amiben nem kellett volna, én is visszatámadtam, kibújt a szög a zsákból, hogy bennem is milyen jelen van, milyen fenevad jelen van, szembesülnöm kellett azzal, hogy mennyire vagyok én megtisztulva, ezek mind értem voltak. Értem. Tehát mindent a javamra fordít. Minden a javamra van. Ezek a harcok is. De támadások persze élőben is, ha bemegyek a városba, teljesen biztos, hogy nagyjából mindenki tudja, ki vagyok. Ha másból nem, akkor ilyen frizurája nem sok embernek van Gyergyóban, de azért nagyjából tudják, hogy ki vagyok, és nagyon sokan utálnak engemet, gyűlölnek engemet, azokét a szavakét, amiket kijelenthettem. Mások pedig szeretnek és áldják a mindenható Istent, hogy általam hallhatták azt az igazságot, amiben szabadulás van. Szóval nincsen kivétel, emberek. Tehát ez egyébként a rómabeliekhez írt levélnek a 8. része, a 28. bekezdés. Tehát akik Isten szeretik, minden a javokra van. Még az ellenségeik is a javokra vannak. Sőt, én mondok mást. Az ellenségeimet is én hoztam létre. Az ellenségeim is miattam vannak, emberek. Akik engemet támadnak, és nem tudnak más csinálni, nincs más dolguk, mint hogy engemet támadjanak, még ők is miattam vannak, hogy az Úristen megmentse az én nyomorúságos lelkemet, és az én bizonságom által másokat is elhívjon az élet útjára. Akkor én most ki ellen lázadozzak? Az ellenségeim ellen? A teremtőm ellen, aki megengedte, hogy legyenek ellenségeim? Jézus ellen, aki azt mondta, hogy lesznek ellenségeim? Ki ellen lázadozzak? kit utáljak, kit gyűlöljek? Hát leghamarabb a saját lelkemet. A saját bűneim miatt a saját lelkemet, emberek. Ahogy mondta Jézus, aki nem gyűlölte meg még a saját lelkét is, nem követhet engem. Tehát ha én nem veszem észre, nem értem meg, hogy az én nyomorúságos, torz lelkemnek volt és talán van valamilyen mértékben szüksége az ellenségekre is, akkor én óriási bajban vagyok. Én még semmit nem értek. Semmit. Az, hogy én tudom-e szeretni őket, vagy áldani őket, hát halljátok-e, én azt mondom, hogy ez túlzás. Nem tudom, emberek. Nem tudom. Mert főképp az én testi énemnek kellemetlen az, hogyha netán elénk kerül egy valami olyan tartalom, amiben hazugságot állítanak rólam, ugye mindenféle gonosz és hazug dolgot állítanak rólam. Kellemetlen, emberek. Kellemetlen. Meg vagyok-e próbálva? Nagyon meg. Nagyon meg. Mert el kell döntsem, hogy akkor én most neki fogok védekezni, belemegyek az ellenség provokációjába, az ő hazugságaiba, neki fogok védekezni, vagy pedig azt mondom, hogy van, aki engemet megvédjen. Dávid azt mondta Góliáttal szemben, kérdezték, hogy hát a legerősebb vitézeket legyőzte, megölte Góliát. Hogy fogod te magadat megvédeni? És azt mondta erre Dávid, hogy nem kell magamat megvédjem. Az az Isten, aki engemet megvédett, az oroszlánokkal szemben, a medvékkel szemben, meg fog védeni engemet Góliáttal szemben is. Akár mekkora is legyen az a Góliát. Én azt kell mondjam, hogy én, mint Dávid, hát én olyan hatalmas Góliátokkal nem találkoztam. Tehát az Úristen engemet nem engedett az erőm fölött megpróbálni. Tehát semmiképp távol álljon tőlem, hogy én magamból mártírt csináljak. Úgy gondolom, hogy a hitem és az elhívásom mértéke szerint kaptam én is támadásokat, és kapok támadásokat, bepróbálkoznak az ellenségeim különböző. Sőt, a legkeményebb támadás, azt kell mondjam, még mostanig még mindig az volt, leszámítva a saját testemet, hangsúlyozom, leszámítva a saját, mert a legnagyobb ellenségem az én testem, az én földi létem, mint Jézusnak is. Ő is a testtel kellett, a bűntestével megvívja a legkeményebb harcot, hogy átadja az ő testét a szenvedésnek és a halálnak. A legkeményebb ellenségem még mindig az én testem, modern szóval az egóm, az én testtudatom, ha úgy tetszik. Azonban a testemet leszámítva a legkeményebb ellenségem, hát elmondtam nektek, nem tagadom, az az ember, aki a legközelebb volt hozzám, és ellenem fordult. Megtehette Isten, aki megengedte, ellenem forduljon, szövetkezzen úgymond az én ellenségeimmel, akik engemet vádolnak, el akarnak hallgatni már évek óta. Aki a legközelebb volt hozzám, átállt az ő oldalukra. És az igazság az, hogy ez egy olyan gombóc volt számomra, amit úgy nyeltem volna le, de úgy mindig jött vissza. Mindig jött vissza. Isten könyörüljön rajtam. Viszont azt el kell mondjam, hogy az Úristen nem engedte, hogy haragudjak rá. Nem engedte. Én akartam volna haragudni rá, hogy hogy van az, hogy egy asztalról ettünk, és közösen kaptuk a kijelentéseket, és Isten azokat a kijelentéseket megdicsőítette. Ellenem támad, és beáll az én ellenségeim közé, és még megkísérti a más, a többi bizonságtevőt is, hogy hallgassanak el. Az igazság az, hogy ez egy kemény gombóc volt, viszont ezt is a római levél 8. része és a 28. bekezdése szerint Isten a javamra fordította. Nem csak az én javamra, hanem a bizonságtevők javára is. Hogy döntsétek el, ti kire hallgattok? A tesóra, az utitársra, aki elfordult az evangéliumtól, vagy pedig az élő Istenre, aki beszél hozzátok, és az Úr Jézusra, akinek a szavai örök igazság. Kire figyeltek? Anyukára, apukára, tesóra, barátra, utitársra, kire figyeltek? Tehát, hogy miért kellett Isten ezt megengedje? Hogy némelyek a bizonságtevők közül úgymond elaludjanak, mert ezt mutatta nekem Isten, hogy ő alszik. Ezt mutatta nekem. Isten nem dobta őt el, de alszik. Ezt mutatta a barátomról, a mindenható Isten. Kinek volt erre szüksége? Hát nekem. Az én langyosságom miatt, az én két szívűségem miatt volt erre szükség, hogy az én kedves barátom bealudjon, és a saját útjára térjen. Isten könyörüljön rajta. Most én akkor őt károsztassam, hogy akkor ez meg az lesz veled? Nem. Imádkozom érte. Hozzá nem fogok megtérni, de fohászkodom érte, hogy az én bűnöm miatt, az én langyosságom miatt, az én két szívűségem miatt ő nekem aludjon, és végképp el ne vesszen az ő lelke, az én gonoszságom miatt. Tehát némelyek az én barátaim közül is ellenséggé váltak. Ellenségemmé váltak, hogy az Úristen engemet megtartson. Akkor én most átkozzam az ellenségeimet? Amikor Isten az ellenségeimnek a támadását a javamra fordítja, Volt olyan, hogy bizonyos utitársak ugye ellenem fordultak, azt kezdték kiretni, hogy el fogok kárhozni, mert az interneten beszélek. Ehhez mit szóltok? És azért, megmondom őszintén, hogy eléggé megtorpantam. Miért? Azért, mert hát utitárs, hát ők is bizonságtevők. Hát akkor csak van valami az ő szavukban. Igen, de Isten azt mondta, hogy te kire hallgatsz? Rájuk hallgatsz, vagy pedig rám hallgatsz? És végzed a munkádat. Ágyba kerültem emberek. Akkor most haragudjak rájuk? Gyűlöljem őket? Nem. Sőt, azt adta mindent a Isten, hogy békéljek meg teljes mértékben velük. Szeressem őket. És amikor a szívemben megbékéltem, utána tiltottam le a kommunikációt. Mondtam, hogy kész. Ez a csatorna le van zárva. Ennyi. Hogy ők se kelljen fölöslegesen engemet, úgymond ebben a hálátlan szerepben legyenek. Hogy engemet oktassanak Budapestről vagy Ausztráliából, hogy én mit kell csináljak. Mert hű az, aki engemet elhívott. Nem haragudhatok rájuk, sőt, fontos nekem imádkozni az én lelkemben értük, mert miattam vannak az én ellenségeim is. Emlékeztek, amikor beszéltem arról, hogy édesapám meghalt, és végignéztem az ő halálát. Akkor azt mondhattam, hogy én öltem meg apámat. Miért? Azért, mert az a látvány, amit én ottan láttam, az ő betegség alatt és a haldoklása alatt, haláltusája alatt, engemet arra serkentett, hogy kezdek keresni, kívánja megismerni az igazságot. Olyan sötét voltam, olyan mélyen voltam a bűnben, hogy ilyen kemény traumára volt szükségem, hogy felébredjek, Istenhez forduljak. Tehát nekem volt szükségem apám szenvedésére és a halálára, hogy felébredjek. Akkor ki ölte meg apámat? Hát én. Én voltam az ő szenvedéseinek és az ő halálának a megrendelője. Ilyen sötétségben van az ember a földön. Ezt mondom magamról elsősorban. Aztán, hogyha valaki magára ismer, az nem baj. Szóval elmondom az éjszakai álomképeket. Egy kedves ellenségem, aki kitartóan videókat készít, és szinte minden videója. Amúgy sok ilyen ellenségem volt nekem, és az Úristen nem engedte, hogy hallgassam. Tehát nem hallgattam. Néhány videót meghallgattam, és azzal végeztem tovább az én dolgomat. Meg voltam próbálva, nem igaz, hogy nem mentem bele némely provokációba, vagy nem reagáltam fölöslegesen bizonyos dolgokra. Ilyen is megtörtént, sajnos. Ez van. Őt hozta elém álomban, amúgy több ilyen csatorna volt, hogy valósággal abból éltek, hogy engemet kritizáltak, meg rólam hazudtak mindent. És ez olyan szempontból jó volt, hogy engem is, ugye, mint az előbb is mondtam, keményen megpróbált, másrészt pedig a bizonságtevőket is megpróbálta. Megkérdezte tőlük, hogy a szívetek meddig van telve az élőisten szavával, az ő lelkével. És akinek nem volt csorultig a pohara, azokat megkísértették és elvitték. Vissza az agyalásba, vissza a lázadásba, vissza a mások kritizálásába, vissza a tömeggondolkodásba. Ez történt. Akinek a szíve, a pohara nem volt csorultig lélekkel, a mindenható Isten lelkével, azokat megkísérették és elhallgattatták. Többen elhallgattak, de még többen jöttek. Még többen jöttek, hála Istennek. Némelyek elhallgattak, már nem bizonságtevők, mert ez a mozgalom úgy kezdődött az interneten, ez a vallás, mert ez egy vallás, úgy kezdődött, hogy az internet az a sátáni. A sátáni, ez a fenevad bélyeges, a fenevad hálózata, ami igaz is, részben. De mégis Istennek a hatalmában van, még az internet is. És Isten használja. Sokan úgy ismerték meg Krisztust, hogy hallották az interneten, hogy ő beszél, ő valóban feltámad és beszél mindenkihez, aki hozzá fohászkodik. A vallás úgy kezdődött, ez az internet elhagyása vallása, hogy azt kezdték mondani, hogy a sátántól van, és le kell szállni az internetről. És többeket, akik langyosságban voltak, két szívűségben voltak, magukkal vittek, és leszálltak az internetről. Ez a vallás úgy folytatódott, hogy azt mondták, hogy már élőben sem kell bizonságot tenni. Mert az ötödik evangélium ezt mondja. Emberek, nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Csak hogy lássátok, ezt el kell mondani, ez így történt. Először az interneten nem kell beszélni, utána már élőben sem kell beszélni, mert az már le van járva, nem kell bizonságot tenni, megtörtént a szétválasztás, ezt hirdették. És sokakat ejtettek. De kiket? Akiknek a szívük nem volt csordultik lélekkel, a Krisztus lelkével, az ő beszédével. Akik nem voltak hűségesek, és nem vállalták fel azt, amit kaptak a mindenható Istentől, azokat ejtették, és elestek. Némelyek bealudtak, és némelyek visszaestek a világba. Ez történt. Szóval az ellenség, aki úgymond közülünk való volt, mondhatna, ahogy mondja ugye az írás, közülünk való volt, tehát egy asztalról ettünk, általunk váltak ők is bizonságtevőkké, ellenünk fordultak. De miért fordultak ellenünk? Miért engedte meg nekik a mindenható Isten? Azért, hogy megkérdezze, hogy Attila, meg a társai, akik bizonságot tesztek az interneten és élőben is, Ti valóban hozzám akartok tartozni? A szívetek az én szavammal van telve? Vagy pedig az emberek véleményével, az emberek látásaival, látomásaival és álmaival, és értelmezésével? Jogos volt-e az emberek? Azt mondom, hogy igen, teljes mértékben jogos volt. És jogos. Hogyha én el fogok hallgatni, amiatt pedig az ellenségeim engemet bevádolnak, meg betámadnak, meg tovább hazdoznak rólam, ez emberek, én mondhatnám azt, hogy hát az ellenségeim miatt van, mert hogy milyen gonoszok, hogy mennyi jót kaptak általam, meg minden, és tovább is betámadtak, és nincs értelme beszélni. De nincs értelme hárítani emberek, nincs értelme hárítani. Ha el fogok hallgatni, akár az interneten, akár élőben is, az az én kétszívűségem miatt lesz, az én gyávaságom, az én gonoszságom miatt lesz, az én hűtlenségem miatt lesz, hogy én nem voltam hűséges ahhoz, aki engemet erre az útra elhívott. Úgyhogy bocsánatot szeretnék kérni a kedves ellenségeimtől, és teljes szívemből kívánom, hogy valóságosan is tudjak imádkozni értük. Ne csak szavakkal, ja, én szeretem az ellenségeimet, ez könnyű itt ezt mondani a mikrofonba, persze. Én szeretem az ellenségeimet. Oké, kimondtam. Egy mondat. Miből áll ki? Semmiből. De kívánom, hogy valóságosan is tudjam szeretni őket, és tudjam kívánni a szívemben, teljes szívemmel tudjam kívánni, hogy a kedves ellenségeimet, akik abból élnek, hogy azt, amit én csinálok, és amit a biztonságtevők csinálnak, azt mocskolják, tudjak teljes szívemből fohászkodni értük, hogy Isten szabadítsa meg ebből az állapotból őket, és használja őket az ő dicsőségének a megmutatására. Mert sokkal dicsőségesebb volna, úgymond az evangéliumot hirdetni, mint a kárhoztatást hirdetni, mint másokat károsztatni. Teljesen biztos. Én az ellenségeimmel nem cserélnék, egyikre sem vagyok irigy, ami azt jelenti, hogy ugye én valamelyest ugye magamat föléjük helyezem. Olyan értelemben, hogy azt mondom, hogy szerencsés helyzetben vagyok. De az én szerencsém számomra zsákmánye, vagy pedig ajándék Istentől? Ha pedig ajándék Istentől, akkor kívánom-e, hogy abban az ajándékban ők is részesüljenek? Az én ellenségeim. Igen-e vagy nem? Tudom-e kívánni, hogy a mindenható Isten abban az ajándékban, amit én kaptam tőle, részesítse őket is, és az én bűnöm, az én kétszívűségem és az én hűtlenségem miatt ők ne kelljen ezt a hálátlan szerepet betöltsék. Mert miattan töltik be ezt a hálátlan szerepet. Úgyhogy bocsánatot kérek minden ellenségemtől, hogy miattam abban az állapotban vannak, amiben vannak. És kívánom, hogy Isten ébressze fel őket ebből az álomból, és ragyogjanak, és legyenek ők a világ világossága, mert a magyarságnak hatalmas szüksége van bizonságtevőkre. Nem olyan emberekre, akik károsztatják a bizonságtevőket, hanem bizonságtevőkre, akik örömmel, gyermeki lelkesedéssel bizonságot tesznek a mindenható Istenről, az ő szabadításáról. És akkor az álom, tehát láttam a kedves ellenségemet, akit láttam gyermeki formában is, tehát láttam az ő ábrázatát, mint gyermek, amikor ő először hallta az evangéliumot, és Istenhez fordult, tehát rajongott valósággal, és engemet is inspirált, és azt a gyermetegséget én is valamilyen szinten megkaptam általa, örültem neki, áldottam a mindenható Istent, és ugye most károsztat engemet is, károsztat másokat is. Őt láttam ebben az álomban, és hát nem emlékszem mindenre, ez az igazság, azt próbálom elmondani, amire emlékszem. Hogyha azt is elmondom, amire nem emlékszem, akkor ugye megint bűnt követtem el. Tehát azt láttam, hogy volt neki egy társa, egy piros sportautóval jöttek, de hatalmas sebességgel jöttek is, kértek, hogy üljek be az autóba. Hát ez ugye ez, hogy beülni az autóba, ez ugye már eleve a provokációt is jelenteti, hogy én a provokációra reagálok-e, vagy pedig nem reagálok. Ezt nyilván a tanulság kedvéért mondom el, és azért, hogy én is ebből tanuljak is, megértsem, én is felfogjam a lényeget. Hogy üljek be az autójukba, és én beültem az autójukba. Hogy beültem az autójukba, persze, beültem emberek. Persze, beültem. Többször beültem. Többször felültem az ellenségeim provokációjára. Többször belementem a provokációba és a kísértésbe. Ez az igazság, emberek. Isten könyörjön rajtam, nyomorult emberen. Beültem az autójukba is, hát nem a ez a kedves bizonságtevő, aki ugye most ellenség, remélhetőleg nem sokáig idéglenesen ellenség. Nem ő volt a sofőr, hanem a másik volt a sofőr. Tehát ugye ez is azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezt ő egy szövetségesével cselekedett. És a sofőr, aki vezet, az nem ő az. Ezt Isten egyébként többször megmutatta nem csak nekem, hanem másnak is álomban, hogy ő is úgymond beleesett a csapdába, valakinek a csapdájába. és ugye egymást belevitték ebbe a csapdába. És beültem az autójukba, hát a sofőr, ugye az ő partnere, az őrült módon ment emberek, valami őrült módon, tehát, és tudtam, hogy tényleg ez életveszélyes, hogy bármely kanyarban mind a hárman meghalhatunk. Ezt láttam az álomban. A következő képben pedig azt láttam, hogy erőteljesebben rájuk szóltam, és átvettem a kormányt tőlük, és tovább én vezettem. De maga a kísértés, meg az ellenszenv az ugye az nem szűnt meg, hanem azt hallottam, hogy arról tanácskoznak, hogy engemet meg kéne ölni. Tehát meg akartak engemet ölni. Valóságban ez történik-e? Persze történik. Nem fizikailag, nem jöttek ide, mit tudom én, szamurájkarral, vagy fejszívvel engemet megöljenek, hanem történik a valóságban, próbálnak úgymond a támadásokkal elhallgattatni, vagy pedig a bizonságtevőket ugye, és másokat is ugye ellenem fordítani. Tehát történik, hogy meg akarnak ölni. A következő képben meg azt láthattam, hogy ez az ellenség egy szanatóriumban van, egy ilyen elmegyógyintézetben. Viszont amit láthattam az az, hogy kezd meggyógyulni, és kezd gyermekké válni. Kezd gyermekké válni. Ez a szanatórium, hogy mit jelent? Én úgy gondolom, hogy igazából ez Istennek a szanatóriuma, tehát ez a földi élet. Teljesen biztos Isten őket sem hagyta el, legalábbis bízom ebben, hogy nem hagyta el mindenható Isten őket sem. És azt láttam, hogy kezd feléledni benne a gyermek. Kezd újjá születni, és olyan barátságos volt is. Ami még jobban meglepett az, hogy tudtam teljes szívemből szeretni őt, emberek. Ezt kívánom elsősorban magamnak és minden bizonságtevőnek, hogy tudja szeretni az ellenségeit. Mert én, amit láttam ebben az álomban, nem biztos, hogy valóság. Nem biztos, hogy én tudom őt úgy szeretni, mint ahogy kéne szeressem őt. De Isten megmutatta, hogy ő hogy látja őt, az ellenségemet. Hogy ő az ő szívében, jelképesen a mindenható Isten hogy van, hogyan viseltetik ővel eszemben. Tehát szereti őt. És ez a gyermek kezdett felébredni, és kezdett megtelni élettel. És összeölelkeztünk, és örültünk. Örültünk az életnek, örültünk a szabadítónknak, a mindenható Isten kegyelmének, az ő szerelmének. Erről szólt az álom, emberek. Azt kell mondjam, hogy dicsőséges álom, dicsőséges tanítás, és kijelentés, és figyelmeztetés, hogy a provokációban nem kell belemenni, semmilyen provokációban, és fohászkodni kell az ellenségeinkért, mert sokkal könnyebb gyűlölni őket, haragudni rájuk. Amikor azt mondja Jézus, hogy aki gyűlöli az ő embertársát, az gyilkosságot követel az ő szívében. Ott van-e egy zárójel, hogy kivétel az ellenség? Ott nincs. Nincs, emberek. Nincsen zárójel. Aki gyűlöl az ő szívében, az már gyilkosságot követel az ő szívében. Sőt, azt mondja, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Úgy érzem, hogy nagyon kemény idők jönnek, nem hogy úgy érzem, hanem ez nem az én érzésem, hanem több kijelentést kaptunk erre vonatkozóan. Hirtelen fog változni minden, és teljesen biztos, hogy mindannyian meg leszünk próbálva, és lesznek nekünk még olyanabb ellenségeink is. Talán olyan, amilyen volt Richard Wurmbrandnak a börtönben, ugye a börtönőrök meg a kommunisták, tehát lehetnek itten még ellenségek. És ha az ellenség meg fog menekülni, az annak lesz köszönhető, hogy mi belátjuk, hogy a mi bűnünk miatt, a mi gyávaságunk miatt, a mi hűtlenségünk miatt, a mi kétszívűségünk miatt volt szükség az ellenségre. És Isten szereti az ellenségeinket is, és hogyha imádkozunk értük, ahogy Richard Wurmbrand imádkozott a börtönben, a börtönőrért, ahogy Jézus imádkozott a kereszten mindannyiunkért, ahogy István imádkozott az őt kövezőkért, akkor még ők is megmenekülhetnek. Ez a mindenható Istennek a terve, ez, hogy minél többen megmeneküljenek a mi ellenségeink közül is. És értsük meg valahogy, fogjuk fel, hogy az ellenségeinket is arra használja mindenható Isten, hogy mi felserkenjünk az alvásból, az ébren alvásból, a lelki halálból. Mert sajnos olyan modern, gazdag, európai emberek, hívők vagyunk mi is, hogyha nem volna ellenségünk, akkor szépen mi is belangyulnánk oda, ahol voltunk Krisztus előtt, időszámításunk előtt is. Ez a helyzet, emberek. Tehát Isten használta és használja az ellenségeinket, mert annyira kétszívűek vagyunk, annyira langyosak vagyunk, hogy szükség van arra, hogy negatív motivációt kapjunk, ugye, ahogy szoktam mondani Tibor barátom, hogy szüksége van a negatív motivációra, azt mondja, olyan vagyok, mint a cigánylóva, amit hogyha nem ütnek, akkor nem érzi jól magát. Így van, emberek. Sajnos ez a helyzet. Ilyen a modern kereszténység, ilyen a modern Isten gyermeke, az európai gyermek, aki szereti a pénzt, Szereti a televíziót, szereti a telefonját, szereti a férjét, a feleségét, minden szeret, kivéve egyet, a mindenható Istennek a szavát. Úgyhogy nekem bűnösnek volt és van szükségem az ellenségeimre, és Isten könyörüljön az én ellenségeimre, és adja meg nekem azt az ajándékot, hogy tudjam őszintén szeretni őket, és őszinte szívből imádkozni értük. És akkor most még felolvasnék valamit a Pál leveléből, Rómaiakhoz írt leveléből, egy teljes fejezetet, és abból még jobban meg fogjuk érteni a lényeget, remélhetőleg. Itt hangsúlyozom, hogy a Pál levele szerint a zsidókról beszélő, ugye a zsidókról beszél, de én azt akarom, azt kívánom, hogy aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, a zsidókat helyettesítse be az ő ellenségeivel. Az ő ellenségeivel. Tehát például, hogyha te a katolikus közegből jöttél, és ellenségeid a katolikusok, akkor helyettesíts be a katolikusokkal a zsidókat. Vagy hogyha kijöttél a hídgyüliből, akkor helyettesíts be a hídgyülivel, vagy pedig a Jehova tanúival, vagy akármilyen szervezettel, vagy akár a feleségeddel, akár a férjeddel, minden ellenségeddel. A zsidók helyett tedd be, tehát az Isten népét, azt helyettesítsd be, akik ugye megtagadták Krisztust, helyettesítsd be az ellenségeiddel. Gondolj a férjedre, gondolj a feleségedre, vagy apádra, vagy anyádra, vagy a főnöködre, vagy bárki, aki az ellenséget, aki Isten kezében a javadat szolgálja. A javadat szolgálja. És olvasom a Róma beliekhez írt levélnek a 11. részét. Mondom tehát, avagy elvetette-e Isten az ő népét? Távol legyen, a zsidókat elvetette, távol legyen. Elvetette Isten az én ellenségeimet? Távol legyen. Az én kedves barátomat, aki ellenem fordult, távol legyen. Nem vetette. Nekem nem ezt mutatta, hanem azt mutatta, hogy alszik. Alszik. Nem hallja úgy az igazságot, nem érti. Úgymond homály borult, lepe borult az ő szemeire. Ez van. Isten őt elvetette, távol legyen. Mert én is izraelita vagyok. Tehát én is ugye, tehát ez Pál apostol magáról mondja. Én is izraelita vagyok. Az Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, mert eleve ismert. Vagy nem tudjátok-e, mit mond az írás Illésről, amint könyörög Istenhez, Izrael ellen mondván. Uram, a te profilaidat megölték. Ugye a bizonságtevődet elhallgattatták, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Tehát Illés is ugye meg volt kísértve, hogy könyörögjön az ellenségei ellen, úgymond. A zsoltáros Dávid úgy szintén. Tehát több zsoltár arról szól, hogy Dávid imádkozik az ellenségei ellen. Hogy még meddig gyűlölnek téged, és még meddig tűrjem, és meddig viselem, és így tovább, ugye. Ezek mind rólunk szólnak emberek. Tehát abban a zsoltárban, most nem tudom pontosan melyikben, több zsoltárban is Dávid az ellenségeit ugye károsztatja. Még Illés is, aki a proféták közül az egyik legnagyobb volt, még ő is az ellensége ellen imádkozik. Test szerint emberek, test szerint. Uram, a te profitaidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond néki az Isten, az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig, tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Micsoda tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. Amit a törvény alatt lévő, mert az összes ellenségem törvény alatt van. Tehát Isten bizonságtevőinek az ellenségei az összes törvény alatt van. Összes. Amit Izrael keres, a zsidók, amit kerestek, azt nem nyerték meg. A választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva. Az Isten kábultság lelkét adta nékik. Az Isten a kábultság lelkét adta a bizonságtevők ellenségeinek. Belehallgattam néhány videóban, és amiket mond, egyszerűen nézek ki a fejemből. Tehát nem hiszem el, hogy létezik ilyen, hogy meséket talál ki rólam. Megragad valami, mit tudom én, egy mondatot az én bizonságomból, az kiragadja, és teljesen kiforgatja, hazugsággá teszi. Akkor most én gyűlöljem őt, hogy ő ebben az állapotban van? Nem. Az én dolgom az, hogy fohászkodjam érte. Az Isten kábultság lelkét adta nékik. Szemeket, hogy ne lássanak. Füleket, hogy ne halljanak. Mint e mai napig. Dávid is ezt mondja. Legyen-e az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak. És az ő hátokat mindenkora görbítsd meg. Törvény alatt vannak az összes. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak én meg, hogy elessenek, távol legyen, hanem az ő elestük folytán, esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, akár az enyém, vagy a többi bizonságtevőé, hogy ők felingereltessenek, hogy ők felingereltessenek. Tehát a legtöbb zsidó nem fogadta el Krisztust, viszont a samáriabeliek elfogadták, a pogányok elfogadták, a rómaiak elfogadták, a görögök elfogadták Krisztust, a zsidók nem fogadták el. De azáltal, hogy a pogányok elfogadták Krisztust, és azáltal Isten bennük megdicsőült, bennük megmutatkozott, ők felingereltettek. Azáltal, hogy ilyen utcaemberek, meg ilyen pogányok, meg ilyen bűnös emberek, mint én is, amilyen voltam, megkapták a kegyelmet, és Isten megdicsőít engemet, azáltal, akik törvény alatt vannak, akár katolikusok, vagy bármilyen más felekezetnek a tagjai, felingereltetnek, mert látják azt, hogy Isten megdicsőíti azokat, akiket nem is ismert, akik nem is keresték őt. Nem tartoztak semmilyen valláshoz, sehova, és mégis Isten megmentette őket, és megdicsőítette őket. És ezáltal ők is esélyt kapnak arra, hogy megértsék, hogy Isten nem a templomban van, Isten nem az emberi szerveződésben van, hanem Isten él és beszél mindenkihez, kivétel nélkül, aki hozzá fohászkodik. Úgy is fogalmazza máshol Pál apostol, hogy Isten féltékenyé tette az ő népét. Akik törvény alatt vannak és törvényből próbálták Isten tisztelni, őket féltékenyé teszi, hogy ők is jöjjenek ki a vallásokból, a szerveződésekből, és keressék az élő Istent. És szülessenek újjá, és legyenek bizonságtevők. Ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága, tehát a zsidóknak az elesete, ugye, elesése, estük, vagy esetük, azáltal, hogy Isten a zsidókat úgy mond, hogy engedte, hogy elessenek, a törvény ugye nem üdvözíti őket. Tehát a cselekedetek, az imádkozás, a tóra olvasás nem üdvözíti őket. De azáltal, hogy ők megtagadták Krisztust, azáltal a Krisztus a pogányokhoz jött. A pogányok pedig őt befogadták, ugye? Tehát én, a pogány, befogadtam őt. Tehát azáltal, hogy ők megtagadták és elvetették Krisztust, én találkoztam Krisztussal. Nem kellett én zsidóvá váljak, hanem ő lett olyanná, mint én. Bűnné lett értem. Tehát az, hogy a zsidók megtagadták Istent, a lelket, Krisztust, az számomra ajándék volt, számomra gazdagság volt. Mert ők elvetették, és én meg megfogtam, belekapaszkodtam. Ez történt. És az ő veszteségük, pogányok, gazdagsága. Mennyivel inkább az ő teljességük? Tehát, hogyha azáltal, hogy a zsidók elestek, és megtagadták Krisztust, azáltal én gazdagságot nyertem Istentől, mennyivel inkább nyernék még több gazdagságot azáltal, hogy ők is teljességre jutnak, és ők is megismerik Krisztust? Ezért kell én fohászkodjak, hogy az én ellenségeim ismerik meg Krisztust, az élő feltámadt Krisztust, aki az életét adta azért, hogy az olyan nyomorultaknak, mint én, életük legyen, hogy a bűn miatt ne kelljen elvesszenek. Mert néktek mondom a pogányoknak, a rómaiaknak, görögöknek, székelyeknek, magyaroknak, amennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, ha ugyan felingerelhetném az én atyám fiait, és megtarthatnék közülök némelyeket. Tehát féltékenyé akarja tenni Pál apostol a zsidókat. Tehát a pogányok hite által féltékenyé akarja tenni Pál apostol a zsidókat. Hogy minél több zsidó ébredjen fel, és ismerje meg a feltámadt Krisztust. Mert ha az ő elvettetésük, a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból. Mekkora dicsőség volna, hogyha zsidók is megismernék a Krisztust. Zárójel. Mit csinál a magyar? Utálja a zsidókat. Én is voltam ebben, tehát nem vagyok külön senkitől se. Én is utáltam a zsidókat, hogy büdös zsidók megölték Jézust. Aztán később megértettem, hogy a büdös zsidó én voltam. Mert az én bűneim miatt halt meg Jézus. Mert nem ő paráználkodott, nem ő lopott, nem ő volt képmutató, nem ő volt hazudozó, nem ő volt kevély, nem ő volt versengő, hanem én voltam. Mégis őt ostorozták meg, és mégis őt gyilkolták meg. és ő értem imádkozott. Tehát a zsidóknak az elvettetése a világ megbékélése. Az én ellenségeimnek az elvettetése az én megbékélése. Micsoda lesz az ő felvételük, hanem ha élet a halálból. Mekkora dicsőség volna, hogyha Isten felébreszteni az összes ellenségemet, az összest, a zsidókat, a katolikusokat és mindenkit, hogy ők is megismerik a szabadulásnak az útját, a feltámadás útját, hogy most támadjanak fel, mert a halál után már nincsen feltámadás. A feltámadás Jézus szavai szerint most van, újjászületés által, hogy a lelkünk feltámad a lelki halálból. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának. Ne kevékedjél az ágak ellenében. Ha pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Milyen szép allegória. Ez a nyelveken szólás, amit Pál apostol itten csinál. Tehát a vadolajfa, ugye a pogányoknak a fája. Én a pogányok faján teremtem, ugye? Különböző ilyen babonás vallásokban voltam én is, meg ilyen néphagyomány, meg minden. Tehát vadolajfába lettem, de ugye a vadolajfa az nem terem gyümölcsöt, nem hoz olajat. De engemet Isten kitört, a vadolajfáról letört engemet, és beoltott az igazi olajfába. Abba az olajfába, ami a zsidóké volt. Hogyha ezt Isten nekem értem megtette, akkor most én fuvalkodjak fel, és kárhoztassam azokat, akik letörettek az olajfáról? Nem. Ne kevékedjél az ágak ellenében. Ha pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Tehát Isten engemet a be kellett olcson az igazi olajfába, hogy én is hozzak gyümölcsöt. Másképp nincsen gyümölcs, mert a vadolajfa nem hoz olajat. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van, hitetlenség miatt törettek ki. Te pedig hit által állasz. Fel ne fuvalkodjál, hanem félj. A zsidók hitetlenség miatt kitörettek az olajfából. Te pedig hit által. Nem azért, mert jó voltál, nem azért, mert nem voltál bűnös, nem azért, mert mindent jól csináltál, nem azért, mert törvénytisztelő voltál, hanem Isten ajándékba adta a kegyelmet neked bűnösnek. Te pedig hit által állasz, hit által kaptuk meg a kegyelmet. Fel ne fuvalkodjál, az ellenségeidet ne kárhoztasd, hanem félj. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Ha Isten engedte a zsidókat elesni, akkor neked is meg fogja engedni, hogy elessél. Ha felfuvalkodsz és kevékedsz, és törvény alá kerülsz, tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét azok iránt, akik elestek, keménységét. Irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatol. Ha te kegyelmet kaptál, és másokat kárhoztatsz, mi fog veled történni? Kivágatol. Ha én kegyelmet kaptam, és én azokat kárhoztatom, akik a kegyelmet elvetették, azáltal átkot vonva magukra, akkor én is kivágatok. Tehát én nem kevékedhetek velük szemben, mert az ellenségeim is én értem vannak, hogy én megtartassam. Ez itt az én dolgom az, hogy imádkozzak értük, fohászkodjam értük, és valljam meg, hogy ők miattam kemények, miattam vannak bekeményedve, és miattam vannak elaluva, mert én nem voltam hűséges. Sőt, azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Azok is, akik bekeményítettek, és lepel borult a szemeikre, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, ha nem ragaszkodnak a hitetlenséghez, ők is beoltatnak, mert az Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, a bárányba, ugye, jelképesen, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba? Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyámfiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt. A megkeményedés a törvény alatt valókra nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. Azért keményítette meg őket, a törvény alatt valókat, Isten, hogy a pogányok megmeneküljenek. Amíg ők megkeményednek, azalt a pogányok bemennek ugye az életre, az üdvösségre. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva. eljő Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Hogyha ők bűnösök voltak, azáltal Krisztust megölték, és bekeményítettek, törvény alá kerültek, akkor vajon ez velem nem történhet meg? Hisz én is bűnös voltam, amikor a Krisztus rám talált és engemet megszólított, én is bűnös voltam. Hogyha nekem bűnösnek járt a kegyelem, akkor nekik, akik mostan be vannak keményedve, nem jár a kegyelem vajon? Imádkozzunk ellenségeinkért, mert miattunk keményítettek be az ellenségeink. Miattam és miattad. A langyos, puha szájú, bizonságtevők miatt, akik noha megkapták a legszebb és legszentebb ajándékot, elhallgatták azt, és nem ahhoz hűségesek, hanem még mindig a testhez. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ugye, az evangéliumra, a kegyelemre nézve, ők ellenségek, mert törvényt hirdetnek és kárhoztatnak. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti érettetek, de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért, Ábrahámért, mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása, mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutástok folytán ők is irgalmasságot nyerenek. Ezt emberek, az agy fel nem foghatja, az emberi ész, a test ezt fel nem foghatja, hogy Isten miért keményt be egyeseket, némeket, miért keményt be. Miért? Mert azt mondja, hogy Isten mindenkit, itt a következő bekezdésben, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. A zsidókat engedetlenség alá rekesztette, törvény alá rekesztette, hogy azokon, akik nem ismerték meg a Krisztust, az igazságot, a törvényt, azok megmeneküljenek. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő utai, mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt, mert ő tőle, ő általa, és őrjá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Tehát ezért az ellenségért, az ellenségeinkért fontos imádkozni, mert Isten használja az ellenségeinket. Mert amikor én az ellenségeimben látom a hiába valóságot, látom a gonoszságot, a tévelgést, akkor én tudom, hogy nekem ott semmi keresnivalóm nincs. Ott, ahol ő van, nekem nincsen semmi keresnivalóm. Az ellenségeim által mutatja meg Isten, amíg én testben vagyok, hogy el ne vesszek. Az ellenségeim képei által mutatja meg a mindenható Isten, hogy nekem hol nincs semmi keresnivalóm. Erre van az én ellenségem. Hogyha az én ellenségem üldöz engemet, hát az azért is van, mert olyan léha a mai hívő világ, hogy az Úristen a sátánt kell használja, hogy beüldözze őket az ő országába. Tudom, hogy furán hangzik ez emberek, de ez valóságosan történik. Ez megtörtént Krisztus után is, ugye az apostolok idejében, hogy olyan langyossá váltak, hogy a császárt, ugye a Nérót, aki leégette Rómát, őt használta mindenható Isten, hogy felgerjessze bennük a tüzet, a hívőkben a tüzet, hogy ne bujkáljanak, hanem jöjjenek ki a világosságra, és beszéljenek az élő Isten szaváról mindenki előtt, hogy mindenki hallja és lássa a világosságot, hogy kapjon esélyt a megmenekülésre. Isten könyörüljön rajtam, bűnös, nyomorult emberen, hogy tudjak őszintén fohászkodni az ellenségeimért, de elsősorban azért, hogy legyek hűséges az ő szavához. Ne kételkedjek, ne legyek kétszívű, ne sántikáljak kétfelé, mert ahogy mondja szintén Pál apostol által a mindenható Isten, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését. Hol vannak Isten gyermekei? Netán sajnálják saját magukat? Netán mártírt csináltak saját magukból? Ahelyett, hogy hirdetnék az életet, a feltámadást és a bűnök bocsánatát? Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!